Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd. Dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, mindazért a sok jó ét, amivel körülveszel bennünket. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk Krisztusban, és ezt kiárusztjuk azok felett is, akik a szívünk tábláján vannak. Köszönjük, atyám, hogy te kedvessé tettél bennünket minden ember előtt, és bármilyen ügyet intézünk, a te jelenléted meglátszik azon, és a te kezed munkája. Hisszük, atyám, hogy mindenből a legjobbat készítetted nekünk. Az ellenségnek viszont lerontjuk a munkáját, legyen az akadályozó munka, vagy bármilyen gonosz tevékenység. Talpunk alatt tartjuk, megtörve és hatástalanítva a legyőzött ellenséget. És mi abban a győzelemben járunk, amit a Krisztus megszerzett a számunkra. Minden területre a helyreállítást árasztjuk ki a Jézus nevében, és köszönjük, atyám, hogy a te segítő karod mindig a rendelkezésünkre áll. Mindig számíthatunk rád, és a menny erőforrásaira is, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, hogy a gyülekezetben együtt épülhetünk szellemi házzá, és napról napra növekedhetünk hitben, és köszönjük, atyám, hogy megismerteted a szentekkel azt, hogy az egységben, a közösségben erő van, és erre nekünk szükségünk van. Köszönjük, atyám, hogy az egységre küldesz áldást, ahogy megvan írva a Zsoltár 133-ban. Köszönjük, atyám, hogy a te igéd épít bennünket, felemel bennünket, bátorít és vigasztal, és ezt naponta magunkhoz vesszük, ahogy tanulmányozzuk az igét, az ige megöntöz bennünket, és erőre kapunk. Nem lankadunk. Köszönjük, atyám, hogy a te békességedben járhatunk, és hálákat adunk, atyám, mindazokért, a dolgokért, amiket eléd helyeztünk. És tudjuk, hogy ezekben az ügyekben te cselekszel, és a szent időzítésben mindig megjön a kellő válasz, a legjobb válasz a számunkra. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen, 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 halleluja. Szeretettel köszöntünk benneteket, és az internet hallgatóságot is. Ma egy örökzöld témáról, a gyülekezetbe járás jelentőségéről lesz szó. Igeileg megvizsgáljuk, hogy ennek mi az előnye, és mi a hátránya. A Biblia kétféle közösségről beszél. Az Úrral és a gyülekezeti testvérekkel való közösségről. Az első pont, közösség az Úrral. Az első igeversünk az 1 Korintus 1.9.
Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.
Amen. Amen. Isten a vele való közösségre hívott el bennünket. Ő arra hívott el, hogy teljes életközösségben éljünk a fiával, Jézus Krisztussal, aki a mi Urunk. Csak úgy tudod felkészíteni a szívedet, ha bensőséges kapcsolatban vagy az Úrral. De ha erre a világra vagy rácsatlakozva, akkor nehéz kapcsolatot tartani az Úrral, mivel ez a világ mérgező és tele van hitetlenséggel. Ha napi több órát tévézel vagy netezel, akkor nem igazán lesz jó kapcsolatod az Úrral. A média igenis mérgező, még akkor is, ha egy átlagos keresztény csatornát nézel. Mert rengeteg hibás nézettel és tévtanítással fogsz találkozni, ami nehezíti majd az Úrral való kapcsolatodat, ami könnyen összezavarhat. Annak kellene az életviteleddé válnod, hogy imádod Istent, és nap mint nap közösségben vagy vele. Amikor én kimegyek a kertbe dolgozni, vagy bármit ténykedni a ház körül, akkor is közösségben vagyok Istennel, és jól érzem magam vele. El kell jutnod arra a szintre, amikor a kedvenc időtöltésed az lesz, hogy kapcsolatban vagy Istennel. És ez ne csak egy mellékes dolog legyen, hanem ez álljon a figyelmed fókuszában. Ez legyen az életed középpontjában. Ha így élsz, ezzel fel tudod készíteni a szívedet, és úgy fogsz mások felé szolgálni, hogy az megérinti az emberek életét. Második pont. Közösség a hívőkkel. Olvassuk el az 1 János 1.3-at.
Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Amen.
De az Istennel való közösségen kívül egymással is ápolnunk szükséges a kapcsolatot. Muszáj beszélni erről, mert vannak, akiket csalódás ért a gyülekezetben, ahol bizonyos emberek megbántották őket, és ezért nem szeretnek gyülekezeti közösségben lenni. Ha voltatok olyan gyülekezetben, ahol nincsenek problémák, akkor egy üres gyülekezetben voltatok. Egyetlen tökéletes gyülekezet sincs a Földön, mert ahol emberek vannak, ott problémák is előfordulnak. És minél nagyobb a gyülekezet létszáma, a probléma is annál több. Ha előadódnak gyülekezeti problémák, az azt jelenti, hogy járnak hozzátok. Vannak olyan hívők, akiknek a sértődés miatt csak az Úrral van személyes kapcsolatuk, a gyülekezeti tagokkal és a pásztorral viszont nincs. Az ilyen hozzáállás pedig több igének is ellentmond. Az Efézus 4-ben 11-13-ig olvassuk az angol fordítás szerint.
Isten adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindjárt együtt a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével. Amen.
Amen. Tehát külön-külön nem épülhetünk fel, hanem csak együtt, egységben. Ez a szó, hogy összefogva, azt jelenti, hogy összenyomva, egybepréselve. Egy faipari szakember tudja, hogy a faroslemez erősebb, mint a furnérlemez. A furnérlemezt vékony lemezek összeragasztásával készítik, míg a faroslemez apró darabkákból áll, amiket összeragasztanak, majd összepréselnek. A faroslemez a hőpréstől lesz erősebb, mint a furnérlemez. A préselve szót használja az ige is, amikor azt olvassuk, hogy össze vagyunk fogva. Meg kell látnunk, hogy az összepréselés által épülünk fel. Folytassuk az Efézus 4-ben a 16-os verssel, szintén az angol fordítás szerint.
Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.
Amen.
Amen.
Azt írja az ige, hogy a különféle szellemi kapcsok által vagyunk összefogva. Nagy fontossággal bír az Istennel való személyes kapcsolat. De nem jó az, ha elszigetelődsz a hívőtársaktól, és kizárólag Istennel vagy közösségben. Fontos, hogy az emberekkel is kapcsolatod legyen. Ezt csak úgy tudod megtenni, ha gyülekezetbe járva közösséget ápolsz a szentekkel. Szükséged van bizonyos dolgokra, például arra, hogy megtanuld, hogyan tudsz jól kijönni egy képmutatóval, ellenszegülővel vagy lázadóval. Ez olyan helyzet, mint a smiriglizés, miután ha megdörzsölnek vele, inkább csak simább leszel tőle. Harmadik pont, testvéri kapcsolat. A gyülekezet Isten népe, a te testvéreid. Ezért Isten elvárja tőled, hogy kapcsolatod legyen velük. Mert a Biblia azt mondja, ha nem tudsz kijönni az emberekkel, akkor nem tudsz kijönni Istennel sem. Nézzük meg, mit ír az 1 János 4.20.
Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Amen.
Amen. Aki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik. Mert hogyan szerethetné Istent, akit soha nem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát? Tehát légy kapcsolatban az emberekkel, függetlenül attól, hogy milyenek. Hiába hallgatjátok az igét minden nap, akár több órán át, ettől függetlenül rendkívül fontos gyülekezethez tartoznotok. Hiába kapsz kijelentést, és hiába szól hozzád Isten, ha nem tartozol a hívők közösségéhez. Gyülekezetbe kell járnotok ahhoz, hogy ti is tanulhassatok, és tovább adhassátok mindazt, amit megtanultatok. Egyetlen ember vagy szolgáló sincs, aki teljes mértékben értené a Bibliát. Választottok olyan gyülekezetet, ahol a lehető legnagyobb mértékben egyetértetek azzal, amit tanítanak, és váljatok annak a gyülekezetnek a részévé. Azonban sohasem fogtok olyan gyülekezetet találni, ahol 100%-ig egyetértetek mindennel. De még abból is lehet hasznot húzni, amivel nem értetek egyet. Az emberek gyakran mondanak olyan dolgokat, amivel nem értesz egyet, de hallgass meg őket. Ezáltal legalább jobban képbe kerülsz az eltérő vélemények terén, és a későbbiekben majd jobban tudsz reagálni azokra. 4. pont. Közösség ereje. Szükséged van a közösségből származó erőre. Bizonyára vannak a netes hallgatók között is olyanok, akik nem járnak gyülekezetbe, nem tartoznak egy hívő közösséghez sem. Ha nincs kapcsolatod senkivel, ezzel csak magadnak ártasz. Példabeszédek 18.1 következik.
A maga kívánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcsesség ellen dühösködik.
Amen.
Amen.
Ezt úgy is mondhatjuk, hogy az önfejű ember csak saját kívánságát követi, és dühösen elutasít minden bölcs tanácsot. Ugyanezt a verset egy más fordítás szerint is elolvassuk.
A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóra való dolog ellen.
És a bővített fordítás szerint ez így hangzik.
Aki szándékosan elkülöníti magát, és elidegenedik Istentől és embertől, a saját kívánságát keresi, és kifogást keres arra, hogy minden bölcs és józan döntés ellen támadjon.
Amen. Amikor elkülöníti magát az ember, akkor kibillen az egyensúlyból, majd kisodródik és elszigetelődik. Másokkal is kapcsolatban kell lenned, néha olyanokkal is, akik nem értenek egyet veled. Ez a javadra fog válni, mert így jobban képbe kerülsz a más nézetek terén. A felolvasott igevers szerint össze vagyunk fogva a különféle szellemi kapcsok segítségével. Apostolok, proféták, evangelisták, pásztorok és tanítók képeznek ki minket, hogy mindannyian együtt eljussunk a hit egységére. Olvassuk el az Efézus 4.13-at.
Míg eljutunk mindjárt az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.
Amen.
Amen.
Bizonyos dolgokra csak egységben juthatunk el, amiket egyedül nem tudunk elérni. Amikor a korai egyházban a tanítványok egy helyen, együtt és egy akaraton voltak, akkor szállt le a Szent Szellem, és csodák történtek. Nem fogjuk olyan mértékben megtapasztalni a gyógyulásukat, ha csak egyedül keressük Istent, mint akkor, amikor egy csoportban vagyunk, egyetértésben. Lehet, hogy ez most egy új információ számodra, de ez így van. Olvassuk el a Zsoltár 133-at, mint három versét.
Ímé, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre.
Amen. Az áldás két feltétele látható itt. Együtt és egységben lenni, ami a szentek közösségében érhető el. Tehát hiába vannak együtt a szentek, ha nincsenek egységben, már nem teljesül a két feltétel. Tehát fontos, hogy együtt és egységben lenni. Azt tapasztalható, hogy a több napos alkalomsorozat vége felé minden könnyebben és olajozottabban működik. Tudjátok, hogy az alkalomsorozat vége felé miért tapasztalható több gyógyulás? Egyrészt az összevont kenet miatt, másrészt azért, mert az emberek az ikét hallgatják, egységre jutnak, és amikor a hitük elkezd működni, áttöréseket fognak tapasztalni. Van, aki olyan érintést kap, olyan dolog történik majd vele, amitől megváltozik az egész élete úgy, ahogyan az otthon magányában ez nem következne be. Sok gyülekezetben sajnos nincs egység, de ahol egység van, az felszabadítja Isten erejét. Bizonyos dolgokat tehát egyedül nem lehet megtapasztalni, ahhoz közösségre van szükségetek. Ötödik pont, kapcsolatok minősége. A szolgálatra való felkészülést is elősegíti, ha kapcsolatban vagy másokkal. Gyakran pásztorok is összegyűlnek, hogy tanulmányozzák az igét, és megosszák kijelentéseiket egymással. Így kapnak a kirakós játékból egy újabb darabkát, ami létfontosságú része lehet az Úrban való növekedésüknek. Bizony nem mindent kapunk meg saját magunk, hanem másokon keresztül is építhet bennünket az Úr. Tehát szükségetek van egymásra, és ehhez muszáj, hogy a szentekkel is kapcsolatban legyünk. Az egyik legfontosabb dolog, amit valaha megtehetsz, hogy kapcsolatokat alakítasz ki. A gyülekezet egy nagyszerű hely, ugyanis itt találkozhattok olyan hívőkkel, akiknek ugyanaz a vágyuk, mint nektek, akikhez szólt Isten, és most közösségként egyek vagytok. Néhányan olyan kapcsolatokat, mentorokat kaptok az Úrtól, amelyek az egész életetekre hatással lesz. Ha az Úr nem jön vissza, és lesz még további évetek itt a Földön, akkor néhányan emlékezni fogtok ezekre az emberekre. Egymás legjobb barátai lesztek, és ez rendkívül fontos. A kapcsolatok nagyszerű dolgok, ezért szükségetek van ezekre. Tehát fontosak a kapcsolatok, de ügyelj annak minőségére, mert a kapcsolatok lehetnek jók is, és rosszak is. Nagyon káros lehet az életedre, ha rossz kapcsolataid vannak. Erről szól az 1 Korintus 15.33.
Ne tévelyegjetek! A jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy ne engedjétek magatokat becsapni. A rossz társaság elrontja a jellemes embert is. A szellemiség ugyanis átragad. Példabeszédek 13.20 következik.
Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz, aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
Amen.
Amen.
Aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz, de ha ostobákhoz csatlakozik, bajba kerül. Ez az értelme ennek az igének. Figyeljetek arra, hogy jó kapcsolataitok legyenek, mert azok hasznosak. Igaz barátokra van szükségetek, a megfelelő emberek között kell lennetek. Olvashatunk bibliai eseteket arról, amikor izraeli férfiak idegen, azaz pogány feleséget vettek maguknak. Ők nem a megfelelő kapcsolatok voltak, mert ezzel idegen isteneket, bálványokat hoztak be Isten népe közé, és elfordították őket az igaz úttól. Ezért volt Isten szemében kedves az, amikor az izraeli férfiak csak izraeli lányokat vettek el feleségül. 6. pont. Táplálás fontossága. Nagyon sokan elindulnak a keresztényi úton, de öntözés nélkül hamar kiszáradnak. Ezáltal sokan a sivatagba kerülnek, és így nem tudnak növekedni. Hol és mitől tudnának növekedni a gyülekezetben nem járó emberek? A növekedés az Úrban, az Isten által rendelt helyen lehetséges. Isten mindenkinek adott egy ott helyet, ahol meg tudunk gyökerezni, majd növekedni, és végül gyümölcsöt teremni. Isten helyezte el a tagokat a testben. Ezt olvashatjuk az 1 Korintus 12:18-ban.
Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.
Amen.
Amen.
Isten minden egyes testrészt beillesztette a maga helyére Krisztus testében, és az egészet jól elrendezte úgy, ahogyan neki tetszett. Ha a tagok nincsenek a testben, akkor előbb-utóbb ki fognak száradni, és gyümölcstelle lesz az életük. Nézzük meg, mit ír a János 15:5.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Amen.
Amen.
Jézus a szőlőtő és az élet kenyere, ami táplál bennünket. Az élet kenyeréről a János 6:48-ban olvashattok. Ha nem vagyunk a táplálási vonalon, akkor legyengülünk és kiszáradunk. Az ellenség viszályokat akar hozni, meg akar botránkoztatni, amivel ki akar szaggatni a táplálási helyedről, és le akar vágni téged az élő igéről. Az ellenség azt akarja, hogy ne hallgasd Isten igéjét, hogy ne táplálkozzál vele, hogy ne kapjál öntözést, ne növekedjél, hanem maradj meg gyengének és tudatlannak. A mi sikerünk abban rejlik, amikor a keresztények felnövekednek a gyülekezetben. Amikor mindenki eljut a jó és a rossz megkülönböztetésének a felismerésére, hogyha rossz magot vet, akkor saját magának árt, mert rossz aratása lesz. Tehát mag nélkül nincs növekedés, ezért azt el kell vetnünk. Miért öntözzük a virágot? Azért, hogy ki ne száradjon. Ezt folyamatosan kell tenni, mert egy idő után ellankadna. Ugyanez a helyzet velünk is, mert mi is úgy nézhetünk ki, mint egy eltikkadt virág, ha nem tápláljuk magunkat naponta Isten igéjével. A hívők élete hasonlóképpen van. Öntözés nélkül ki tud száradni. Mert elmarad a táplálás, elmaradnak a tápanyagok, amire szüksége van. Nekünk is szükségünk van Isten igéjének a vitaminjaira. Megfelelő igei táplálás esetén folyamatosan növekedünk lépésről lépésre, de ehhez türelemre is szükség van. Azt mondta Pál, hogy nem hiszem, hogy én már elértem volna a tökéletességet. Ezt írja a Filippi 3:12.
Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
Amen.
Amen.
Egyikünk sem érte el még a tökéletességet. Egyedül az Úr Jézus tökéletes. Ahogy mi együtt növekedünk, egyre többet tudunk meg Isten országáról. Mit tapasztalunk meg mindig? Azt, hogy Isten igéje igaz. Tehát, ha a hívők nincsenek öntözve, akkor előbb-utóbb kiszáradnak. Lehet a hívő életünknek egy olyan része, amelyik már kezd elszáradni, ezért azt folyamatosan gondozni kell Isten igéjével. Folyamatosan ápolni kell, folyamatosan hallanunk kell, mert a hit Isten igéjének a hallásából fakad. Kivétel nélkül mindannyiunknak szüksége van az öntözésre. Egy ószövetségi ígét olvasunk fel az Ézsaiás 55:10-ből.
Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek.
Amen. Ez a vers Isten beszédéről szól, ami nem marad hatás, vagyis eredmény nélkül. Vessük el Isten igéjét, és minden területen vessünk jó magot, hogy jó dolgokat szeretnék aratni. Isten igéje áldásokat terem, mert jó mag, ami jó gyümölcsöt fog teremni. Pál beszél a plantálásról, az öntözésről és a növekedésről, ami egy folyamat. Ezt olvashatjuk az 1 Korintus 3:6-ban.
Én plantáltam, Apollos öntözött, de az Isten adja vala a növekedést.
Amen. Pál azt mondja, én ültettem el bennetek Isten beszédét, mint egy kis fiatal növényt a földbe. Később Apollos öntözte, de mégis Isten az, aki felnevelte. Ha valóban éhezel és szomjazol Istenre, akkor minden gyülekezeti összejövetelen te is ott vagy. Ahogy neked szükséged van a gyülekezetre, úgy a gyülekezetnek is szüksége van rád. Isten nem csak azt akarja, hogy gyülekezetbe járj, hanem te magad légy a gyülekezet. Erre utal az 1 Péter 2:5 első fele.
Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá.
Amen. Amen. Ti is olyanok vagytok, mint az élő kövek, akikből a szellemi templom épül fel. Ebben a templomban ti vagytok a szent papok. 7. pont. Hiányozni fogsz. Ha nem jársz gyülekezetbe, vagy ha elmaradozol különféle okok miatt, akkor nem csak a széked üres. Nem csak a tested hiányzik onnan, hanem minden, amit csak te tudsz adni másoknak. Hiányozni fog a jelenléted, az imád, a hited, a munkád, a dicsőítésed, az ajándékaid működése. És ha ezek hiányoznak, a gyülekezet nem tud működni. Ilyenkor Isten munkája hiány szenved. Sokan mondják azt, hogy lélekben ott vagyok, de ez nem viszi előre a királyságot. Nem azért kell járni gyülekezetbe, mert alá kell írni a jelenléti évet, hanem azért, mert ha nem vagy ott, hiányzik a jelenléted, az imád, a hited, a munkád, a dicsőítésed, az ajándékod. Hiányzik a gyülekezetből egy rész ahhoz, hogy egész legyen. Nem csak azért járunk gyülekezetbe, hogy kapjunk, hanem azért is, hogy adjunk. Amikor tanulmányozod az igét, amikor elmélkedsz az igén, amikor eljössz a gyülekezetbe azért, hogy táplálást kapjál, akkor erőfeszítést és áldozatot hozol. Amikor gondozol egy növényt, az is erőfeszítéssel és áldozattal jár, de jó termésre számíthatsz. Az életünk minden területére igaz ez, így a gyülekezetbe járásra is. Ilyenkor befektetsz Isten országába, és magot vetsz a saját életedbe. Lehet, hogy csak egy mondatot fogsz kapni a tanításból, ami a szívedig hatol, és ami meg fogja változtatni örökre az életedet. De ezért már megérte eljönni a gyülekezetbe. Erőfeszítésre van szükség a gyülekezetbe járáshoz is, mert az ellenség veti a rossz magot, hozza az akadályokat. De te állj ellen ezeknek, és a zsidó 10:25 szerint
el ne maradj az egybegyülekezésektől, mint szokásuk némelyeknek.
Amen.
Amen.
Ennek utolása a zsidó 12:22 vers, ahol a Sion jelentése népközösség, vagyis mai szóhasználattal gyülekezet. Tehát olvassuk el a zsidó 12.22-t.
Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és gyülekezetéhez.
Amen.
Amen.
Végezetül még egy utalás a gyülekezeti közösségre, az apostolok cselekedetei 2.42-es versből.
És részt vettek az apostolok tanításaiban és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és az imádkozásban.
Amen.
Amen.
Ezek a hívők minden nap együtt voltak, és azzal foglalkoztak, hogy az apostolok tanítását megismerjék, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. Ha bizonyos anyagokat összevegyítünk, akkor abból fegyvert lehet előállítani. Isten egy olyan közeget állít elő a hívőkből, amitől a gyülekezet egy hathatós fegyverré válik az ellenséggel szemben, ezekben az utolsó időkben. Ha van helyi gyülekezeted, akkor adj érte hálát, mert bizony nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy élő gyülekezetbe járjon. Buzdítalak arra, hogy használj ki minden lehetőséget, hogy gyülekezetbe járhass. Jézus alapította a gyülekezetet, más szó használattal az egyházat, és vár téged is, hogy ott légy élő tagként. Máté 18.20-at olvassuk.
Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Amen.
Amen.
Ha szorosan a nyájban maradsz, akkor az ige megmos, a Szent Szellem megöntöz, kenettel megken, valamint vezet téged. Akkor az életed az összevont hit, összevont kenet, és az ige imádság védőernyője és Isten ellátása alatt lesz. Így minden napon békességben élhetsz, mert nem kell félned a gonosztól. A világhálón közismert üzenetekkel zárom a mai üzenetet. Az egyik. Miért járjatok gyülekezetbe? A gyertya példájával szemléltetem ezt. A gyertyák gyertyatartóban égnek, és így nem dőlnek el. A hívőknek a gyülekezet a gyertyatartó, hogy a fényükkel világítsanak, és stabilan állva maradhassanak, és ne dőljenek el. A másik. Miért járjunk gyülekezetbe, ha Isten mindenütt jelen van? Azért, mert noha a légtér ki van töltve vízpárával, de ha inni akarsz, akkor mégis el kell menned a kútra. Buzdítalak arra benneteket, hogy légy a ma elhangzott, a gyülekezetben járással kapcsolatos igéknek a cselekvője.
Amen.
Hiszem, hogy áldás volt ez a mai üzenet is sokak számára, és hiszem, hogy sokan meg is cselekszik ezt. Legyen áldott hetetek.
Amen.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek a szíven valamilyen üzenet?
Igen.
Ágnest meghallgatjuk.
Námáról szeretnék megosztani gondolatokat veletek. A Királyok második könyvének az 5. fejezetében találjuk Námán történetét. Námán a szíriai király seregének fővezére volt, és nagyra becsült férfiú volt az ő királya előtt, mert általa szabadította meg az Úr Szíriát. És a férfi hős vitéz volt, de bélpoklos volt, más fordítás szerint leprás. És egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és elfogtak Izraelből egy leányt, akit elvittek Námán feleségének, és Námán feleségének a szolgálólánya lett ez a leány. És ettől a szolgálólánytól tudták meg, hogy Szamáriában van az a próféta, aki által Námán meg tud gyógyulni. Kétség nélkül meg tudja őt gyógyítani ez a próféta, ezt mondta a szolgálólány. És Námán elment, és elbeszélte amit a szolgáló lány mondott, elbeszélte ezeket a beszédeket az ő királyának. Utána Szíria királya levelet írt Izrael királyának, és Námán ezzel a levéllel elment Szíria királyához. Ott nem találta a prófétát, de Elizeus megtudta ezt az eseményt, és magához hívta Námánt. Amikor Námán odaért a próféta háza elé, akkor Elizeus nem ment ki személyesen Námánhoz, hanem kiküldött valakit, és vele üzente Námánnak, hogy menj el, fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. És ekkor Námán megharagudott, mert nem úgy történt az ő gyógyulása, ahogy elképzelte. És itt elmondta, hogy hogyan gondolta ő ki az ő gyógyulását. Úgy, hogy Elizeus kijön elé, személyesen szolgál felé, segítségül hívja az Úr nevét, és ráteszi a kezét a beteg helyekre, és így gyógyítja meg Námánt. És ekkor mérges lett, megharagudott Námán, és azt mondta, hogy nem fürödhetnék meg Damaszkusz folyóvizeiben, hát nem jobbak azok Izrael folyóinál. És ilyen módon megharagudott, elment. Ekkor hozzámentek a szolgái, és mondták neki, hogy hát ha valami nagy dolgot kért volna tőled a próféta, megtetted volna. Nem sokkal inkább az, hogy bemész a Jordánba, 7-szer belemerülsz, és akkor meg fogsz tisztulni. Námán engedett a szolgáknak, itt megfordult az ő gondolkodása, elment a Jordánba, megmártozott, bemerült 7-szer, és meggyógyult. Megújult az ő teste, mint egy gyermek teste, és megtisztult. Námán azt látjuk, hogy egy nagyra becsült vitéz férfi volt, de beteg volt. És ez a szolgáló lányon keresztül tudták meg, hogy Izraelben van próféta, aki meg tudja őt gyógyítani, aki tud felé szolgálni gyógyulással. És ez egy kijelentés volt Námán számára. És onnan látjuk, hogy ez egy kijelentés volt, mert innentől kezdve Námán a hite alapján cselekedett. És a Jakab levelének a második fejezetében olvashatunk arról, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. És Námán nem gyógyult volna meg, ha csak otthon üldögélt volna, és mondogatta volna, hogy hát talán a próféta által meggyógyulok, de nem ment volna el. De így, hogy megcselekedte a hitét, így meggyógyult. És azt is látjuk itt, hogy megvallotta a hitét, mert elment Szíria királyához, és elmondta ezt neki. És utána küldte el a Szíria királya Szamária királyához. És valószínűleg a kíséretének is elmondta ezt, mert kellett tudnia azért a kíséretnek, hogy most hova mennek, miért mennek el. Úgyhogy meg is vallotta, és meg is cselekedte a hitét Námán. És ez egy kijelentés volt az ő szívében, és ez a kijelentés egy kőszikla, amire az ő hite felépült. És a Máté 16. részében látjuk ezt, hogy amikor Péter kijelentést kapott arról, hogy Jézus az élő Istennek fia, akkor mondta Jézus a kijelentésre, és nem Péterre, hogy ez a kőszikla, és erre építem fel az egyházamat. És itt is azt látjuk Námán esetében is, hogy ez egy kijelentés volt a számára, hogy hogyan tud meggyógyulni, és ez egy kőszikla volt, és erre épült az ő hite. És elindult, hogy megkeresse, és megtalálja a prófétát, és végül meg is találta, de Elizeus nem ment ki személyesen elé. És ekkor Námán megharagudott. A saját szemében is nagynak látta magát, felmagasztalta magát, és büszkeség töltötte be az ő szívét. És megsértődött, megharagudott. És ez a hozzáállás, ez a sértődött, haraggal teljes hozzáállás, ez a lelki állapot akadályozza a hit működését. És hogyha Námán megmaradt volna ennek a haragnak a szintjén, akkor nem tudott volna meggyógyulni. Mert ez a sértődő, haraggal teljes hozzáállás egy önközpontúságot eredményezett az ő szívében, és ez megkeményítette a szívét Isten felé. És ebben a haraggal teljes állapotban nem Istenre tekintett, hanem saját magára. És ezért lett önközpontú és kemény a szíve Isten felé. De aztán a szolgák szóltak hozzá, hogy hát menj el, fürödj meg, tedd meg, amit a próféta kért, biztatták Námánt. És Námán végül engedett a szolgák szavának, és megfürdött a Jordánban, 7-szer belemerült, és meggyógyult. És ezt látjuk az Ézsaiás 1.19-ben is, hogyha készségesek, hajlandóak, engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek. És Námán elengedte a büszkeséget, a haragot, és végül készséges, hajlandó, engedelmes lett az ő szíve. És így meg tudott gyógyulni az ő teste. És a 10. versben, amikor Elizeus szólt Námánhoz, vagyis az üzenetet elmondta a szolga, akkor azt mondta, hogy megújul a tested, és megtisztulsz. Fürödj meg a Jordánban, és megújul a tested, és megtisztulsz. És ez egy másik fordítás szerint úgy van, hogy fölépül a tested, tiszta leszel. És amikor bemerült valóban a Jordánba 7-szer, a próféta beszéde szerint, akkor megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. És erről, hogy megújult a teste, és megtisztult, erről a 10 leprás jutott eszembe, amelyiknek a történetét a Lukás 17. fejezetében találjuk. És ott is 10 leprás ment Jézushoz, akikhez Jézus szólt, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És útközben megtisztultak. Ez azt jelenti, hogy 9 megtisztult, ez azt jelenti, hogy elmúltak a kiütések a testéről. De csak egyről írja azt, hogy meggyógyult. És ez azt jelenti, hogy visszanőttek a hiányzó testrészei, amik a lepra miatt elvesztek. És itt is ez a gondolat jött nekem Námánnal kapcsolatban is, hogy megújul a tested, és megtisztulsz. Utána azt írja, hogy megújult az ő teste, és megtisztult. Hogy a másik fordítás szerint leprás volt Námán, és a megújult a tested, erről az jut eszembe, hogy visszanőttek a hiányzó testrészei, úgy, mint Jézus szolgálata után annak az egy leprásnak, és visszanőttek a hiányzó testrészei, és nem csak simán a kiütések múltak el, vagy azok a hólyagos részek múltak el, hanem visszanőttek a hiányzó testrészek. És ezért hálát adunk az Úrnak. És még az a gondolat jutott eszembe erről, hogy előfordul, hogy a keresztények megharagudnak, bosszankodnak, mérgesek, dühösek lesznek egy helyzet miatt, vagy egy másik ember viselkedése miatt. És ilyenkor, mikor ez a harag van bennük, vagy ez a mérgelődés van bennük, akkor saját magukra tekintenek, nem Jézusra. És ilyenkor nem tudják megőrizni az isteni fajta békességet a szívükben. És nem tudnak isteni hatalommal szólni ahhoz a helyzethez, vagy ahhoz a másik személyhez, nem tudnak isteni bölcsességgel szólni, mert nem hallják meg Isten hangját. És erről még az a történet jutott eszembe, amikor Jézus a tanítványaival együtt átkelt a galileai tó túlsó partjára egy halászhajóban, egy halászcsónakban. És útközben vihar támadt, és a tanítványok kétségbe estek. Kétségbe esetten próbálták kimerni a vizet a hajóból, mert erős szél fújt, és a hullámok becsaptak a hajóba. Jézus pedig békésen aludt, nyugodtan aludt a hajó hátsó részében, pedig Jézus fölött is ugyanaz a szél süvített, és Jézusra is ugyanúgy rácsaptak a hullámok, és lefröcskölték, vizes lett. De még erre sem ébredt fel, hogy lefröcskölték a hullámok, és vizes lett, hanem békésen aludt továbbra is. A tanítványok ébresztették fel, és ekkor Jézus arra ébredt, hogy vihar veszi őket körbe. De Jézus ekkor is meg tudta őrizni magában a békességet, az isteni békességet, mert ő folyamatosan kapcsolatban volt az Atyával. És nem esett kétségbe, nem lett mérges, nem lett haraggal teljes az ő szíve, és így meg tudta őrizni magában a békességet, és isteni hatalommal tudott szólni a viharhoz. És ekkor a vihar engedett neki, engedelmeskedett neki. És az a békesség, ami betöltötte Jézust, kiáradt a környezetére, és lecsendesedett a szél, elálltak a hullámok. Az igaz, hogy a tanítványok utána kikaptak, hogy hol van a ti hitetek, miért féltek, miért estek kétségbe. De nem tartott haragot a tanítványokkal szemben, hanem újra és újra tanította őket. És ebből azt akartam kiemelni, hogy Jézus megőrizte a békességet, és így tudott isteni hatalommal szólni. Nem lett dühös, nem lett mérges. Nem törtek ki belőle az emberi indulatok, hanem Isten békessége áradt ki, és Isten hatalma áradt ki belőle ebben a helyzetben is. És erre fontos, hogy erre törekedjünk mi is, hogy ne engedjük meg magunknak, hogy bosszankodjunk, dühösek legyünk, mérgesek legyünk egy-egy helyzetre, vagy egy másik ember viselkedésére, hanem őrizzünk meg magunkban az isteni békességet, mert így tud belőlünk Isten békessége kiáradni mások felé, vagy a helyzet felé, és így tudunk isteni hatalommal szólni egy-egy helyzet fölött, vagy mások felé, és így tudunk isteni bölcsességgel szólni egy-egy helyzet fölött, vagy mások felé. És így tudunk győztesen előre menni Isten útján. Amen.
Amen. Halleluja.
Halleluja.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség nektek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség nektek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni, kérlek benneteket álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram, Te vagy az én megváltom, Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11.13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám! Köszönöm, Jézus! A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.